Nagyon izgalmas témánk, ahogy mondottuk, tömeglélegeztető gépet fejlesztenek az Óbudai Egyetem kutatója. Vonalban köszönhetjük dr. Galambos Péter egyetemi docens urat, az Óbudai Egyetem Bejci Antal Robottechnikai Központjának igazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
Jó reggelt!
Illetve Bíró Szabolcsot, az Óbudai Egyetem Bánki Gépészkar mestertanárát. Jó reggelt, Szabolcs!
Szép jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Jó reggelt.
Uraim, köszönjük szépen a beszélgetést előre, és kezdjük talán azzal, hogy induljunk el a KH-tól, jó? Hogyan működik egy lélegeztetőgép? Kérdezem mondjuk Szabolcsot.
Szerintem Pétert kérdezzük meg.
Jó, akkor, jó, akkor Péter, jó, jó, Péter, hogyan működik egy lélegeztetőgép?
Na hát egy lélegeztetőgép, ugye ez egy bizonylag bonyolult orvostechnikai eszköz. Uh-huh. A páciensnek a légcsövébe egy tubust helyeznek, ezt a folyamatot hívják intubálásnak, és ezen a tubuson, ami lényegében egy műanyag cső, ezen keresztül juttatják a páciens tüdejébe a belégző gázkeveréket. Ez általában oxigénnel dúsított levegő, és a bejuttatásnak, illetve az elszívásnak a körülményeit, a paramétereit, műszaki jellemzőit biztosítja ez a lélegeztető berendezés, vagy általában ugye a lélegeztető berendezések. Ugyanakkor ma így a koronavírus helyzet kapcsán kicsit itt keverednek a fogalmak, és az ilyen maszkos, arcra helyezhető, légzést segítő készülékeket is sokan lélegeztető gépnek titulálják, ami egyébként valójában helytelen, hiszen lélegeztető gép az az invazív, tehát intubált pácienst lélegeztető berendezés.
A maszkos gépet hogy hívják, vagy az mire való?
A maszkos gép az légzést segítő berendezésnek vagy légzést segítő orvosi eszköznek szokták hívni. Ez különböző krónikus tüdőbetegségek esetén alkalmazható eszköz. Komplexitását, bonyolultságát úgy tudom jellemezni, hogy ez egy sokkal egyszerűbb eszköz, és sajnos ezek a légzést segítő orvosi eszközök nem igazán alkalmasak a súlyos koronavírus fertőzöttek kezelésére. Legalábbis ugye mi kutatók az orvosokkal és az egészségügyi segítőinkkel konzultálva ezt a következtetést vontuk le, és hát sajnos a híradásukból is ezt meg tudjuk erősíteni.
Amikor valaki lélegeztetőgépre kerül, akkor tudatánál van, Péter?
Ez változó lehet, nagyon gyakran eszméletlen állapotban vannak ezek a betegek, de én úgy tudom, hogy magukhoz térhetnek az intubálást követően, és gyakorlatilag eszméletüknél lévő betegeket is lélegeztetni kell.
Ez egy nagyon-nagyon bonyolult gép, mert azt is lehet hallani a hírekben, hogy a kezelése sem annyira megoldott a kórházakban, hogy nincs elég képzett ember, aki tudná kezelni?
Az invazív lélegeztető gépek kezeléséhez szakszemélyzet szükséges, tehát elmondható.
Tehát ez nem egy gép, amit bekapcsolunk, és onnantól kezden működik?
Nem, hanem kifejezetten orvosi felügyelet alatt működtetik ezeket a berendezéseket, hiszen minden páciens egyedi sok szempontból a tüdőkapacitást tekintve, a lélegeztetési paramétereket tekintve, a betegség lefolyásától, a beteg állapotától függően ugye különböző módozatokat és különböző paramétereket kell beállítani, amit nyilvánvalóan az orvos tesz meg.
Világos. Meddig tarthatnak valakit lélegeztetőgépen egyébként, Péter?
Én nem vagyok orvos, ugye, ezt tisztázzuk, tehát én gépészés informatikai szakemberként veszek részt ebben a kutatásban. Tehát a hírekből hallható, ez a különböző szakcikkekből, illetve blogokból lehet valamilyen képet alkotni, sokszor akár egy-két hétig is eltart ez a folyamat, így a COVID-betegség bevonatkoztatva.
Világos, jó. Tehát akkor van egy gépünk, ami kifejezetten egyedi paraméterek alapján tart valakit életben. Hogy jöhet az akkor létre, hogy akkor most több mindenkit lehet rákapcsolni ugyanarra a gépre?
Az Óbudai Egyetemen megszületett koncepció szerint, Kozlovszky Miklós dékán úr ötlete nyomán indult el kb. Egy hónappal ezelőtt ez a fejlesztés, egy olyan gép ölt formát, amiben a légellátó és légelszállító rendszer az lényegében egy közös ellátó buszrendszer valósít meg. Tehát a légbefúvást egy relatíve nagyméretű légpumpa, és a légelszállítást is egy viszonylag nagyméretű légpumpa oldja meg, amelyekre több páciens végpontot fel lehet fűzni modulárisan. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a vízközmű hálózatot, hogy ugye a víz egy állandó nyomású, relatív állandó nyomású rendszerből érkezik, meg tudja nyitni sok ember egyszerre a csapot, folyik a vezetékes víz, majd a csatornán keresztül eltávozik a háztartásokból, és a víz használatot, ugye mindenki egyénileg szereti a vizet.
Igen, annyit, amennyit és úgy, ahogy. Igen.
Így van, és ezt pedig a csaptelepekkel ugye tudják szabályozni. A masszventil lélegeztető berendezésen is így kell ezt elképzelni, hogy a páciensnél van egy digitálisan vezérelt szelep, ami biztosítja a megfelelő lélegeztetési paramétereket.
Hány emberen tud segíteni egyszerre egy ilyen gép?
A masszventil berendezés elvét tekintve akár 50 páciens lélegeztetésére is alkalmas lehet. Ugyanakkor fontos, hogy ez egy moduláris rendszer. Alapkiépítésben 5 páciens lélegeztetését tervezünk egy berendezéssel, és körülbelül 5-ösével felfűzve egységeket, szakaszokat ki lehet bővíteni a berendezést, így növelve az ellátható betegek számát.
Viszont akkor visszacsatolnánk oda, hogy a személyzet igénye ennek a gépnek ugyanakkora?
Valamivel kevesebb, és valamivel több, hogy ilyen összetett módon fogalmazzak. Tehát ez egy összetett, invazív lélegeztető berendezés, amivel egyszerre több beteget lehet ellátni. Ennek az üzemeltetésére kell egy technikai személy. Aki nem orvos, hanem egy kiképzett személy, aki a berendezést képes lesz majd üzemeltetni, illetve kell az orvosi felügyelet, ami pedig azért fontos, hogy az egyes betegek esetében a lélegeztető paramétereket be lehessen állítani, és kell egészségügyi szakszemélyzet is, aki a betegek monitorozására, az állapotuk megfigyelésére tud koncentrálni. A masszventil berendezés esetében a paraméterbeállítás és a monitorozás egy webes felületen történik, tehát gyakorlatilag egy képernyő előtt ülve akár a beállítás, akár az állapot megfigyelés ez lehetséges.
Jó. Szabolcs, hol tart most ez a dolog?
Nálunk van a labda olyan értelemben, hogy mi készítjük a Péter által előbb említett szelepeket. Ez egy elég fontos alkatrész ennek a berendezésnek, hiszen ennek segítségével juttatjuk közvetlenül a pácienshez a levegőt, és ennek a gyártása folyik most éppen, tehát konkrétan ezekben a percekben is zajlik. Az a célunk, hogy minél előbb át tudjuk adni ezeket az alkatrészeket a kutatócsoportnak, hogy el tudják kezdeni a tesztelési folyamatot.
És mikor kerülhet a kórházakba ez a gép?
A masszventil berendezés ugye egy komoly orvos technikai eszköz,
amit
hagyományos esetben ugye egy hosszadalmas tanúsítási folyamaton kell, hogy átmenjen. Ez a tanúsítási folyamat, említem, normál esetben akár több évig is eltarthat. A masszventillel kapcsolatban most az elsődleges cél, hogy sikeresen túllépjünk az úgynevezett preklinikai teszteken, amelynek során nagy hűségű próbababákon teszteljük a berendezést, és ezt követheti egy olyan fázis, ami már a valódi klinikai tesztet jelenti, tehát élő emberen is kipróbálásra kerül majd a berendezés. Ez megkövetel jelen körülmények között is egy nagyon szigorú műszaki szertifikációs folyamatot. Mi szeretünk mindig a következő akadályra koncentrálni ebben a fejlesztésben, ez pedig ugye a preklinikai fázis, hiszen a következő lépés komplexitásában, munkaigényében, finanszírozást tekintve már egy sokkal nagyobb falat lesz. Én azt remélem, abban bízom, hogy május végéig le tudjuk zárni ezt a preklinikai szakaszt, amikor egyáltalán a lélegeztető berendezés prototípusát próbababákon keresztül validáltuk.
Világos, jó. Péter, kellett ahhoz egy koronajárvány, hogy szükség legyen egy ilyen tömeglélegeztető gépre?
Azt gondolom, hogy az ilyen típusú tömeglélegeztető gépek alkalmazása az elsősorban speciális helyzetekben kerül előtérben. Az ilyen típusú járványok, ne adj Isten, hogy a jövőben több ilyen előforduljon, de jó apropót adnak az ilyen típusú elgondolásoknak a megvalósítására és készenlétbe helyezésére, abban arra az esetre, hogyha mégis előfordul a jövőben hasonló szituáció.
Világos, jó. Szabolcs, a gyártás vagy hát a tervezések során mi volt a legnagyobb akadály?
Igazából az idő szerintem, ugyanis minden perc ki van számítva. Mi a húsvéti ünnepek alatt is dolgoztunk, gyártottuk ezeket az alkatrészeket, ami hát valahogy úgy tudom a hallgatóknak elmondani, hogy talán még nem NASA technológia, de jóval több, mint egy barkács vagy egy hobbi gyártás. Tehát, hogy komoly tűrések vannak. Például az Anita hajszálát, hogyha elkezdenénk hosszába elvágdosni, akkor annak az ötödével dolgozunk mi itt most.
Azt a mindenit. De itt egy konkrét méretű, egy gépházat kell majd elképzelni? Vagy mekkora lesz ez a gép?
Erre Péter tud választ adni.
A berendezés ugye tartalmaz egy elszívó és egy nyomóágat. Ezeknek a gépészete ez egy viszonylag nagy méretű légtechnikai berendezés. Viszont maga az a vezérlőegység és szelepegység, ami a páciens mellett közvetlenül helyezkedik el, ez nem egy túl nagy méretű történet, és igazából a gépészetet azt nyilvánvalóan a betegektől elkülönítve, akár egy külön konténerben a kórtermen kívül helyezzük el. Ilyen értelemben egy nagy berendezésről van szó, de a beteg mellett csak egy kis része van.
Világos, jó. Hát uraim, az lenne a tiszteletes kérdés, hogy a drága időtöket ne fecséreljétek holmi rádiósokra, hanem dolgozzatok, legyetek szívesek, és nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és további szép napot és munkasikereket kívánunk.
Köszönjük
nagyon szépen. Köszönjük.
Minden jót, szép napot.
Szép napot nektek is. Viszontlátásra.
Dr. Galambos Péter, egyetemi docens, illetve Bíró Szabolcs. Beszélgettünk az Óbuda Egyetem Bánki gépészkar mestertanárával, és mint hallottuk, a tömeglélegeztetőgépet fejlesztik éppen az urak. Elképesztő.